Szép jó napot kívánunk minden kedves hallgatóknak. Galgócziné Szabó Zsófia vagyok, a Mária út koordinátora. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit itt a rádió hullámhosszán, és nagyon szépen köszönjük Eglár Györgynek a szokásos technikai szolgálatot. Miről másról beszélgetünk a mai műsorban, mint természetesen a zarándoklásról, a zarándok útról, a Mária út eseményeiről, és hát a jövőről, amit nagyon-nagyon nagy szeretettel tervezünk, szervezünk már. Igyekszünk minél több eseményre felhívni a figyelmet, és hát meghívni a kedves hallgatókat a zarándoklásra. Úgyhogy fogunk beszélgetni zarándoklatokról is, de előtte egy picit még az elmúlt adásokhoz csatlakozva a Mária út nemzetközi együttműködéseiről, nemzetközi hálózatosodásáról, szervezéséről beszélgetünk. Nagyon-nagyon érdekes dolgokat fogunk hallgatni hamarosan Csonka Takács Esztertől, aki a Szellemi Kulturális Örökség igazgatóságnak a vezetője, és hát ő az Európai Kulturális Utak magyarországi képviselője is. Ezek lehet, hogy még nagyon sok mindent nem fognak jelenteni így először, de bízom benne, hogy Eszterrel majd aztán egy picit ki fogjuk tudni bontani ezeknek a tartalmát, és aztán lesz egy nagyon érdekes stúdióbeszélgetésünk Lencsés Ákosról, akivel az elmúlt három, Lencsés Ákossal, bocsánat, akivel az elmúlt három évben a Rúrarúr nevezetű nemzetközi programban dolgoztunk együtt a Mária útnak a szervezetével és a Mária útnak a tartalmával kapcsolatosan. Bízom benne, hogy ez a munka is ugyan most végéhez közeledik, de hát megvannak ennek a munkának a gyümölcsei, amit majd szeretnénk felhasználni. Úgyhogy erről fogunk egy kicsit beszélgetni Ákossal, és aztán a műsor vége felé ugyanebben a programban szerveződő fotópályázatról fogunk beszélgetni, ennek a fotópályázatnak a nyertesével, Vég Gyulánéval, Zsuzsával. De most, ha minden igaz, akkor itt van a vonalba velünk Csonka Takács Eszter. Sok szeretettel köszöntelek. Szia, Eszter!
Szervusz, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat is.
Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és bízom benne, hogy egy picit azért fogunk tudni információkat adni itt a kedves hallgatóknak arról, hogy mi is ez a közös kezdeményezés, ez a közös munka, ami egyrészt a szellemi kulturális örökség tekintetében összefon minket, és aztán persze az európai kulturális utak tekintetében. Szóval egy picit nekünk segíts elhelyezni ezt az egész rendszert a szellemi kulturális örökségek tekintetében, erről az egyezményről egy picit mesélj nekünk, kérlek.
Köszönöm szépen a lehetőséget, nagy örömmel. A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szellemi Kulturális Örökség igazgatósága két nemzetközi program magyarországi szakmai koordinációjának is a felelőse, vagy hogy mondjam, a lebonyolítója. Az egyik ezek közül az UNESCO által létrehozott Szellemi Kulturális Örökség Egyezmény, amely ennek a kulturális örökség típusnak a megőrzéséért jött létre. Éppen 20 évvel ezelőtt, idén ünnepeltük ezt a 20 éves évfordulót, és az a lényeg, hogy itt ugye olyan kulturális örökségről, olyan élő hagyományokról beszélünk, amelyeket közösségek hoznak létre, közösségek hordoznak, ők azok, akik gyakorolják, ők azok, akik megélik, identitásukként gyakorolják és élik át, és mindig átadják a következő generációknak, tehát fontos, hogy ez a típusú örökség, ez nem egy múzeumi tárgy vagy archívumi anyag, hanem egy folyamatosan élő, folyamatosan változó közösségi tudás, gyakorlat, hagyomány, amely annak a közösségnek az identitását is jelenti. Ennek a megőrzése nagyon fontos helyi, nemzeti, nemzetközi szinten. Az UNESCO-nak ezzel kapcsolatban különböző listái készültek, amely ezeket összegyűjti, megmutatja, a nyilvánosságra hozza, hozzáférhetővé teszi ezeket az örökségeket, tehát nagyon sok ilyen kulcsszó és nagyon sok eleme van ennek az UNESCO egyezménynek, és hát az egyik legfontosabb része az, ugye, hogy ezekkel a közösségekkel mi közvetlen kapcsolatot is ápolunk, tehát a felterjesztéstől kezdve folyamatosan együttműködünk velük, és ezért nagyon jól ismerjük őket, ez nagyon fontos szempont, hiszen egyfajta ilyen utó figyelés, vagy gondozás, vagy együttműködés van ebben a rendszerben, és ehhez igazán egy kicsit hasonlít a kulturális útvonalak nemzetközi programja, amelyet pedig az Európa Tanács hozott létre, és abban pedig olyan kiemelt európai kulturális értékek jelennek meg, amelyeket összefűz mondjuk egy útvonal különböző országokon keresztül, tehát átnyúlik egyik országból a másikba, egyik területről a másikra. Ezek lehetnek tárgyakban, vagy építményekben, vagy természetben megjelenő kulturális értékek, de lehetnek szintén szellemi kulturális értékek, tehát nagyon gazdag és sokféle ez a rendszer is, és emögött is mindenhol közösségek vannak. Számunkra ez nagyon fontos kulcs, szó, kulcs kérdés, hogy mindenhol megjelenik a közösség maga, hiszen a kulturális útvonalakat is közösségek éltetik, közösségek működtetik, részben azok, akik helyben vannak és érintettek a kulturális útvonal áthaladásában, illetve azok, akik ezeket használják, ezeket a kulturális jelenségeket, kulturális értékeket, de van mögötte tudományos közösség, tudományos hálózat, van civil hálózat, tehát nagyon sokrétűek ezek a nemzetközi rendszerek és ezek a nemzetközi programok. Ugye a Mária út egyébként felkerült már a Szellemi Kultúrás Örökség Nemzeti Jegyzékére. Ez egy nagyon fontos momentum volt, és ott ugye éppen azt próbáltuk megragadni, hogy a Mária tisztelettel kapcsolatos zarándoklat és búcsújárás hagyománya hogyan él ma a közösségekben, milyen közösségeket érint meg, kik azok, akik ezt gyakorolják, hogyan szeretnék megőrizni ezt a hagyományt. Ugye ez mind része volt ennek a Szellemi Kultúrás Örökség felterjesztésnek, és így a Nemzeti Jegyzék részévé válhatott a Mária tisztelet magyarországi hagyománya. Az is nagyon fontos, hogy ugye ezt szeretnénk majd kiterjeszteni a kulturális útvonalak során tulajdonképpen nemzetközi szintre, tehát hogy összefűzni ezeket a Mária kegyhelyeket, a Mária zarándokhelyeket, és kultúrás útvonalként is nagyon jó lenne, ha ezek meg tudnának jelenni, és kapnának ennek egy elismervényt.
Picit segíts nekünk kézzelfoghatóbbá tenni, mondjuk konkrétan pont a Mária tiszteletnek ezt a kulturális lenyomatát, amikor együtt dolgoztunk ezen, hogy ez is elnyerje ezt az ominózus minősítést, akkor rengeteg olyan példát, jó példát kellett hozni, ami nyilván bizonyíthatóan, kézzelfoghatóan felmutatható a tekintetben, hogy ez ma is egy élő hagyománya ennek a nemzetnek. Tudnál egy pár példát mondani, hogy mindenkinek meg tudjon a szem előtt jelenni ez a dolog?
Tehát most a Szellemi Kultúrás Örökség példákat, hogy itt vannak még a jegyzéken. Igen, igen. Tehát nagyon sokrétűek, nagyon sokféle ez a kulturális jelenség. Éppen azt is támogatja az UNESCO az egyezményével, hogy a kultúrás sokszínűséget ismerjük el, egymás kultúráját ismerjük el. Tehát különböző megnyilvánulási formái lehetnek a szellemi kulturális örökségnek, lehetnek szóbeli hagyományok, előadó művészetek, rítusok, társadalmi szokások, lehet hagyományos kézművesség például. Tehát nagyon széles ez a spektrum. Jelenleg 52 tagja van a Szellemi Kultúrás Örökség Nemzeti Jegyzékének, és ebben megtalálható például a farsangi szokások, húsvéti hagyományok, karácsonyi hagyományok, ugye most közeledik a karácsony, például a Kriszkringl-Spiel nevű Bakonyban, Balatonfelvidéken élő német közösségeknek a karácsonyi köszöntő hagyománya, vagy a csobánolás, amelyet a bukoviné székiek gyakorolnak, a betlehemezés hagyománya, vagy a bói Emmaus járás szokása, amely ugye húsvéthoz kötődik, húsvét hétfőhöz, amikor megvendégelik egymást az Emmauszi bibliai történet alapján, ülj asztalomhoz és megtudod, ki vagyok. Tehát ez is egy nagyon szép ünnep és rítus, és nagyon sokféle kézműves hagyományunk is szerepel már a jegyzéken, a nemzeti jegyzéken a kékfestés hagyományától, nagyon sokféle hímzés hagyományunk, a kalocsai népművészet, matyó népművészet, buzsák népművészete, sárköz népművészete, de a békési szűcshímzés, a nagykonsági gyapjú hímzés, különböző csipke hagyományaink, balatonendrédi csipkekészítés, hövei csipke, halasi csipke, ezek is mind szerepelnek a jegyzéken már. Nagyon érdekes városi szokásaink is vannak, például az egri fertájmesterség hagyománya, vagy a kőszegi szülőjövés ünnepe, a cegrédi Kossuth kultusz hagyománya, és Selmeci diák hagyományok, ugye az egyetemhez köthető, de még Selmec bányáról elhozott régi-régi bányászatra visszatekintő, visszamenő szokások, nem tudom, sokan tudják, hogy a ballagás hagyománya Selmecbányáról származik, és a Gaudamus igitur ének az szintén eredetileg egy selmeci diák ének volt, és Selmecbányán Mária Terézia hozta létre a Bányászati Akadémiát, és ennek a mai napig itt vannak Magyarországon az utód egyetemei. Tehát ugye nagyon sokfélék ezek az örökségek, és nagyon fontos, hogy ezek a közösségek vállalják ezeknek a megőrzését, tehát fontos kitétel az, hogy maga a közösség akarja megőrizni, akarja a hagyományt továbbvinni. Tehát ugye a Mária út tekintetében például nagyon fontos a zarándoklat során elhangzó énekek, imaszövegek, mint a szóbeli hagyomány részei. Nagyon fontosak az épített emlékek, amelyeket érintenek, ugye azok a kegyhelyek, azok a templomok, amelyek ehhez kapcsolódnak. Nagyon fontosak azok a tárgyak, a Mária szobrok, azok a kultikus tárgyak, amelyek ehhez kapcsolódnak szintén. Tehát ugye nagyon sokrétű ez az örökség is, amit a Mária tisztelet tulajdonképpen magában foglal.
Ha egy picit most a múlt felé tekintettünk, és ha a jövő felé vetjük a szemünket, hogyan látod ezeknek a hagyományoknak a megmaradási kulcsát? Ugye az elmúlt hetekben mi is nagyon sokat beszélgettünk arról, hogy a Mária út hagyományai, a mögötte húzódó tartalmakat hogyan lehetne az új generációk felé picit nyitni. Milyen elképzeléseitek vannak ennek tekintetében?
Igen, hát nagyon fontos, én azt gondolom, és a kulcs az örökségeink megőrzésének az a fiatalok bevonása, és ezt ugye a Kultúrás útvonal program is nagyon szorgalmazza. Tehát, hogyha a következő generációknak nem tudjuk átadni, vagy nem tudjuk őket érzékenyíteni, nem tudjuk őket ebben, hát csúnya szóval érdekelté tenni, de inkább én mindig azt szoktam mondani, hogy meg kell élnie minden generációnak ezeket az örökségeket. Tehát ő ne kívülállóként tekintsen egy-egy örökségre, akár mondjuk a kalocsai hímzés, hogy az a, hát igen, a nagymamám hímezgetett otthon, jaj, de aranyos, és akkor ezt most föltesszük a polcra, és ezzel vége az én történetemnek, mondjuk az identitás kapcsán. Legyen ő benne, legyen részese. Ugye könnyű ezeknél a műfajoknál, hogy kicsit könnyebb, mert táncolni szeretnek, elmennek egy tánccsoportokba a gyerekek. Nyilván, ahol nem ilyen típusú a tevékenység, ott mindig egy kicsit nehezebb megfogni a fiatalságot, de én nagyon jó kezdeményezésnek látom a Mária úr kapcsán mondjuk éppen a Mária Maratonnak a programját, vagy azokat a fiatalokat érintő programokat, amelyel meg lehet őket szólítani. És szerintem ebben a tekintetben az is nagyon fontos, hogy ők azt lássák, hogy a vallásos tartalom mellett mi mindent kaphatnak még ők ettől. Tehát ami nagyon fontos szerintem, hogy arra érzékenyíteni őket, hogy itt közösséget kapnak. És a mai világban ennek kult szerepe van, és ezért is fontos ez az egyezmény, mert a közösségekre épít. És a közösség az, amely engem elhelyez a világban, amely nekem biztonságot ad, a valahova tartozás érzése. És tényleg ilyen szempontból az a legfontosabb, hogy ez a közösség engem befogadjon, és hogyha ugye a Mária tisztelet és az ahhoz kapcsolódó Mária út program, ugye tudjuk, hogy ilyen befogadó, akkor az nagyon sokaknak lehet közösségteremtő vagy közösség megtartó jelentőségű. Hát ez is nagyon fontos része. Akkor az, hogy a Mária tisztelet is egy komplex örökség, és akkor abban megismerni a művészettörténetet, a történelmi múltat, tehát olyan ismeretanyagot lehet átadni, azt gondolom számukra, mely felkelti az érdeklődést, nyilván a vallási tartalom fontossága és elsődlegessége mellett. Tehát olyan plusz információkat, olyan plusz tartalmakat tudok biztosítani, ha felépítjük ugye az útvonalat például a Mária út esetében, hogy az vonzó lehet a fiatalság számára. Nem beszélve a találkozásokról, ez is nagyon fontos, úgy gondolom, egy kicsit kinyílik a világ. Pont az arándoklatok azok a lehetőségek, amikor olyan emberekkel találkozhatok, akikkel egyébként nem. Mert mindenki máshonnan érkezik, más területről, földrajzilag, más szakmából, és az a gyönyörű az arándoklatban is, és egyébként minden szellemi kultúrás örökség közösségben, hogy ott mindegy, hogy én eredetileg orvos vagyok, vagy jogász vagyok, vagy gyárból érkezem, vagy sofőr vagyok egy buszon, én abban a közösségben ugyanolyan értékű ember vagyok, mert azt a tevékenységet ugyanúgy együtt csináljuk. Tehát ez egy óriási vonzerő, úgy gondolom, főleg azoknak a fiataloknak, akik nem találják a helyüket, hogy őket ebben a közösségben egyenlő partnerként tudjuk kezelni, hiszen akkor abban a közös tevékenységben ő ugyanolyan teljes értékű ember, és nagyon sok önbizalmat adhat, és én azt gondolom, hogy ez fejleszti a személyiségét is, hogyha egy közösséghez tartozhat valaki. Tehát ez is nagyon-nagyon fontos része. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a fiatalok megtartása, vagy megtalálása, megtartása, bevonzása, akár a Mária úttal, Mária hagyományokkal kapcsolatos tevékenységekbe, és ezt mondom, minden örökségre érvényes, ezeket az utakat megkeresni, megtalálni, ez nagyon fontos lehet. Ez a jövő, így fog fennmaradni az örökség, ha fiatalok magukének érzik.
Hát legyen így. Nagyon-nagyon szépen köszönjük az értékes gondolatokat, és a folyamatos segítséget és támogatást. Nagyon-nagyon örülünk, hogy például Csonka Takács Eszterrel is együtt tudunk dolgozni, mert azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon értékes és gyümölcsöző ez az együtt szolgálat, együtt gondolkodás. Úgyhogy ezt is nagyon-nagyon szépen köszönjük, és hát nagyon sok erőt kívánunk, hogy a szellemi kulturális örökség Magyarországon ki tudjon teljesedni minél szélesebb körben, minél többen ismerjék meg, hogy tényleg micsoda kincsekkel rendelkezik ez az ország. Nagyon-nagyon szépen köszönjük a munkátokat ebben is. Csonka Takács Esztert hallották. Köszönöm szépen. És hát akkor térjünk át egy picit ugyanezen a vonalon maradva, de kicsit bontogassuk tovább még a jövőt. Beszélgettünk már az elmúlt műsorokban a Rural nevezetű programról, amiben ugye nagyon-nagyon sok mindenről gondolkodtunk, adatott lehetőség nagyon sok minden előállítására, elkészítésére. Mind a Mária útnak ez az ominózus tartalmi kibontogatása, amiről az előbb Csonka Takács Eszter is beszélt, az abban való tovább gondolkodás, picit kinyitása a máriásságnak, és hát informatikai fejlesztés és együttműködésekben való gondolkodás. Szóval ebben dolgoztunk az elmúlt 3 évben Lencsés Ákos kollégámmal is, akit nagy szeretettel köszöntök itt a stúdióban. Szia Ákos!
Én is sok szeretettel köszöntök mindenkit!
Az elmúlt hétvégén, illetőleg pénteken volt ennek az eseménysorozatnak egy záró műhely találkozója, amiről gondoltam, hogy egy picit azért téged is kérdezgetnénk. Ebben a műhely találkozóban igyekeztünk olyan embereket megszólítani, beszólítani, akik már is dolgoznak, gondolkodnak valamilyen szintben a Mária út ügyében, és ebben a nemzetközi együttműködésben, mert hogy nagyon sok minden ugye elkészült, együttműködünk, és akkor most viszont el kéne kezdeni ezeket jó, ügyesen felhasználni, gondolkodni tovább, és hát ementén elkezdeni az arándokutat, az arándoklásokat szervezni. Ákos, egy picit segíts nekünk abban, légy szíves, hogy ebben a programban is ugye nagyon sok mindent értékeltünk, vagy elmeséltük, hogy mik is készültek, de ahogy hosszú távon, fenntarthatósági szinten gondolkodsz, szerinted mik azok az értékek, azok az eredmények, amiket te is úgy gondolod, hogy érdemes továbbvinni?
Ez a projekt egyik nagyon fontos célkitűzése az magának a hálózatoknak a kiépítése, kialakítása, fenntartása és bővítése. És ugye ez alatt értjük egyrészt a nemzetközi projekt keretében, hogy a külföldi példákkal megismerkedjünk, mi magunk is megmutassuk nekik a Mária útnak a példáit. De ugyanakkor része az, ebben a projektben Olaszországból több intézmény, Spanyolországból, Portugáliából és Norvégiából vesznek részt intézmények, és a Mária útot pedig Magyarországról, Szlovákiából és Erdélyből képviselték kollégák. Tehát 4 nagyobb zarándok régió úgymond képviselteti magát benne. De attól, hogy nemzetközi a projekt, attól még egy kimondott célja volt az is, hogy adott országon vagy régión belül is épüljenek hálózatok, vagy épüljenek ezek a kapcsolatok, és ez a múlt pénteki találkozó az épp ezt a hálózatosodást próbálta megragadni, úgyhogy ott jelen voltak települési önkormányzatoknak a polgármesterei, szolgáltatóknak a képviselői, egyházi kezdeményezéseknek a képviselői, jelen voltak természetesen a Mária útnak az önkéntesei, akik az úton járnak és szervezik az arándoklatokat, és sok más olyan szereplő jelen volt, akik tényleg, hogyha összeadják a közös elköteleződésüket, a közös tudásukat, akkor olyasmit tudnak létrehozni, ami esetleg addig nem állt rendelkezésére az arándoklatra indulóknak. Magának a projektnek az egyik fő célkitűzése, hogy ne csak a kijelölt zarándokút mentén alakuljanak ki közösségek, tehát ne csak az úton haladjanak az zarándokok szorosan, ne csak az ottani szállásokra térjenek be, ne csak az ottani természeti örökséget tekintsék meg, hanem esetleg időnként térjenek ki, és ugye azzal, hogy mondjuk már 10-20 éve ugyanazon az úton jár mondjuk egy gyülekezeti közösség, azzal az út mentén élő szolgáltatók, az ott élő közösségek már megtapasztalták őket, de egy kicsit kitérnek, akkor esetleg egy másik település éttermeinek, vagy másik település szálláseinek, vagy az ottani közösségeknek is fel tudják mutatni a saját reménységüket, ugye, hogy miért indultak ők útnak, hogy miért mennek most közösen végig a Mária úton, vagy esetleg egy picit kitérve a Mária útra, hogy aztán visszatérjenek és folytassák az útjukat.
Visszatérve egy picit erre a hálózatosodásra, amiről beszéltél nekünk. Ott volt egy olyan gondolat, már pontosan nem emlékszem, hogy ki mondta, hogy azt hiszem, hogy ez abszolút egy katolikus vonalra, hitbéli vonalra is rávezethető, hogy azért is fontos egy ilyen ügyben, ugye közösségben, hálózatban gondolkodni, mert hát mindenkinek vannak karizmái, és akkor ha ezt lefordítom a mai modern nyelvre, mindenkinek van valamilyen erőssége, amit jól tud csinálni. Van, aki ebben ügyes, van, aki abban ügyes. Az egyik intézménynek ez a profilja, egy másik civil szervezetnek, vagy egy önkéntes pedig azt tudná a közösbe beleadni. Szóval, hogy nem kell mindenkinek mindenhez értenie. De nem tudom, hogy a hálózat tekintetében van-e valami olyan gondolatod még, ami esetleg ezt a vonalat tovább tudná erősíteni?
Hát ugye csak azt a népi bölcsességet tudnám idehozni, hogy annak az embernek, aki nem olvassa a Bibliát, a legközelebbi keresztény ember lesz a Bibliája. Tehát, hogyha sikerül mondjuk a Mária út vonalába integrálni olyan szolgáltatókat, akik amúgy nem találkoztak korábban egyházi közösségekkel, akik nem találkoztak korábban a zarándoklattal, de szembesülnek azzal, hogy van egy olyan csoport, aki számukra ugye elsődlegesen inkább egy bevételforrást jelent, ezt ki kell mondanunk, hiszen náluk száll meg esetleg, vagy náluk fogyasztja el az ebédet, vagy az ő szolgáltatását igénybe veszi, attól ez még egy lehetőség marad a Mária úton haladóknak, hogy újabb embereknek mutassák be tényleg azt, hogy ők miért vannak az úton, és én azt gondolom, hogy ez a képessége, ez minden zarándoknak meg kell, hogy legyen, hiszen valamiért elindult az úton, és hogyha ezt a személyes üzenetét át tudja adni másoknak, olyanoknak, akik esetleg még nem hallottak az örömhírről, akkor már megérte részt venni ebben a munkában.
Van egy csoportos zarándoklat, szolgálati kör, és vannak ugye az egyéni zarándokok, akik egyénileg saját szervezésben indulnak útra. Ha te mondjuk elképzeled 5 év múlva a Mária utat, meg az országban lévő zarándokutakat is, hogy ezt egy kicsit kinyissuk. Szerinted mi az a legfontosabb eszköz? Mi az, ami mindenképpen kell, hogy rendelkezésre álljon szerinted, hogy valaki elmerjen indulni mondjuk 5 év múlva a Mária úton, vagy bármelyik zarándokúton?
Ugye ebben a projektben a nemzetközi tapasztalatok cseréjének az egyik fontos tanúsága volt, hogy míg Magyarországon elsősorban csoportos szervezett zarándoklatok zajlanak, addig nagyon sok más országban inkább egyénileg indulnak útra, és ami a legfontosabb mindkét irány számára, az, hogy legyen választási lehetősége. Tehát, hogy ahhoz, hogy mondjuk külföldi zarándokokat tudjon fogadni a Mária út, ahhoz fel kell tudnia ajánlani a választás lehetőségét, hogy ő maga alakíthassa ki az útvonalát, hogy hol szeretne megszállni, hogy merre szeretne menni, megismerkedhessen az itteni természeti és kulturális örökséggel, amihez neki talán külföldi zarándoknak nincs kapcsolódási pontja, és a hazai csoportos zarándoklatoknak is arra van szüksége, hogy ki tudják választani, hogy milyen lehetőségek vannak, milyen utakat választhatnak, hogy nem minden évben pont ugyanazokat a lépéseket tegyék meg, hanem legyen egy választási lehetőség. Az volt a benyomásunk, hogy ez a csoportos zarándokok és az egyéni zarándokok számára is kiemelt fontosságú, hogy övé legyen a választás, hogy hogyan jut el a zarándok út végére.
Nagyon-nagyon fontos, és talán reméljük, hogy ezek az elkészült informatikai segítségek, tartalmi segítségek, és hát ez az együttműködés, ami ebben a programban kialakult, ez aztán 5 év múlva bízunk benne, hogy most már egy ténylegesen működő, és tényleg egy hasznos dolog lesz a zarándokok számára. Én ezúton is nagy szeretettel köszönöm meg Lencsés Ákosnak az elmúlt 3 év munkáját, és nagyon örülök, hogy még zarándoklatokra is együtt tudtunk elmenni, mert egyébként Ákos evangélikusként vett részt, egyébként nagyon-nagyon szolgálatkészen és nagy örömmel, legalábbis én úgy láttam rajtad, de bocsánat, hogyha a szabadat beadtam a szádba, szóval én úgy láttam, hogy te is összességében azért jól érezted magad ebben, hogyha egy gondolatot el kell vinned mondjuk ebből a 3 évből, meg a Mária útról, akkor mi az az egy gondolat, amit el tudsz magaddal vinni?
Hát nehéz egy gondolatot megfogalmazni, de az biztos, hogy ez egy 3 éves nagyon összetett munka volt, de teljesen egyértelműen ugye egy irányba mutatotta, hogy minden zarándok út vége is mindenképpen Istenhez kell, hogy vezessen. És azt láttuk, hogy akárhogy csűrjük, csavarjuk és telek ki a dolgokat, mindenképpen ide kell kifutnia, különben fölösleges volt a tevékenység. És tényleg ugye ez a 3 éves projekt, ez mondhatjuk, hogy most lezártuk, de ezt mindenképpen folytatni kell, hiszen hogyha csak lezárjuk és ott hagyjuk, akkor sok értelme nem volt neki, és igazából ez a Mária útra vár, hogy belakja a létrehozott informatikai fejlesztéseket, az új alternatív útvonalakat. Úgyhogy ugyan egy projekt egy lezár dolog, de mindenképpen folytatni kell.
Köszönjük szépen. Lencsés Ákost hallották, és még egyszer köszönjük szépen a munkádat, és hogy most is itt voltál velünk. És hát folytassuk tovább, még mindig ebben a program keretében lévő eredményekre szeretnénk felhívni a figyelmet, mert hogy zajlott egy fotópályázat is az elmúlt közel fél évben, aminek pár héttel ezelőtt megszületett az eredménye, és nagyon-nagyon örülünk, hogy amúgy egy nagyon-nagyon régi kedves zarándoktársunk nyerte el a Rúrarúrnak a fotópályázatát, úgyhogy most erről fogunk egy picit beszélgetni Vég Gyuláné Zsuzsával, remélem, hogy itt vagy a vonalban, szia!
Igen, dicsértessék a Jézus Krisztus, köszöntelek Zsófi, és köszöntöm a kedves hallgatókat is.
Szia Zsuzsi, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt a munkából ki tudtál szaladni, hogy egy picit mesélj nekünk erről a dologról. Szóval ez egy fotópályázat volt, és hát készítettél ugye te több fotót is, amit aztán elküldtél nekünk, de most nyilván egy picit beszéljünk a nyertes képről. Hol készült ez a kép, milyen élményt örökítettél meg vele?
Ez a fotó a 2021-ben a járvány közepén készült a JASZ 88 zarándoklatra. Ennek az első nap este felé Vámos György határában készült a fotó. Erről a zarándoklatról azt kell tudnia, hogy ez Jászapáti és Mátraverebés-Szentkút között körülbelül 88-90 kilométeres út, ez 3 nap alatt teszik meg a zarándokok. A jászok már közel 80 éve zarándokolnak minden évben pünkösdöt követően egy örök fogadalom keretében Mátraverebés-Szentkútra. Ők ezt mondják az örök életre szökő forrás vizéhez. Erről az egyik zarándoktársam mutatott is egy számára nagyon fontos kis szentképet, amelyik valamelyik ükapja hozott még 1933-ban egy ilyen zarándoklatról, amit az is igazolja, hogy ő kézzel írta a szentkép hátára, hogy 1933 évben 6. hónegyedikén voltam másodszor magam fáradtságával és az ő aláírása. A másik, ugye, ami itt a Covid időszaka alatt volt ez a zarándoklat, hogy Tarna őrs határában állítottunk egy, ők járványkeresztnek mondták, ezzel is kérve a mindenható segítségét a járvány megszűnéséért.
Nagyon érdekes, nem tudom, hogy te hallottad-e a műsor elejét, ahol egyébként Csonka Takács Eszter.
Nem, mert most jelenleg épp munkahelyemben vagyok, és nem tudtam, most nem volt módom, de utólag bepótolok.
Amit most elmondtál, ez abszolút klapul arra, amit az első riportalan Csonka Takács Eszter a hagyományőrzés és a modernség kapcsolatáról mesélt, és valahol te is ezt erősítetted meg most ebben a történetben. Szóval, hogy itt készítetted ezt a képet, de nagyon-nagyon sok zarándoklatra jársz, én azt nagyon-nagyon pontosan jól tudom. Mi az a fő gondolat, amit téged mindig útra indít? Miért indulsz el zarándoklatra?
Hát 2015 óta zarándokolok, és az elmúlt 9 évben valóban sok-sok zarándoklaton vettem részt, és sok-sok kilométert gyalogoltam le. Minden útban van valami olyan, ami emlékezetes, ami megfog, ami miatt elindulok. Például az első zarándok utamon lettem igazi zarándokká, függetlenül attól, hogy ezt úgy nem gondoltam, hogy az leszek. Ott tapasztaltam meg, hogyha az ember szüksége van arra, hogy segítséget kapjon, Isten akár még a tenyerére is felveszi, hogy ezeket a nehézségeket leküzdhesse. Mindig van célja vagy felajánlása egy-egy utamnak. Például 2018-ban egy
nagy műtétre készültem, vagy nagy műtét várt rám, és borzalmasan féltem. És úgy gondoltam, hogy még előtte 2 héttel volt a pálos 70 zarándoklat, amit úgy gondoltam, hogy még oda el kell mennem, és tényleg megtapasztalnom, vagy valami iránymutatást kellett kapnom arra, hogy valóban ez az én utam. És egész indulástól azért imádkoztam, hogy az Úr adjon nekem valami jelet, és számomra hihetetlen, még azóta is akárhányszor erre gondolok, megborzongok, hogy amikor a normafánál az erdőből kiérve felnéztem az égre, és egy szabályos kereszt volt rajzolva. Tehát hihetetlen volt számomra, és ez is jel volt arra, hogy igen, ez az utam, oda el kell mennem. Vagy például itt említhetném meg a Bodajcsatka jászarándoklatot 19-be, ahol én azt gondolom, hogy ezen az úton kaptam meg, hogy nekem a Mária út ügyéhez kell tartoznom. Tehát számomra mindig a maga a zarándoklat egy minőségi időtöltés Istennel. Én azt gondolom, sokszor szeretek egyedül is menni, mert akkor igazából befelé tudok figyelni, és őrá tudok figyelni.
Nagyon-nagyon szépen köszönjük ezt a szép gondolatot, és azt is, hogy egyébként egy fotó is mennyire meg tudja örökíteni ezt a fajta gondolatiságot, amit most az előbb elmeséltél nekünk. Nem véletlenül lett a te képed a nyertes kép, ami egyébként egy nemzetközi hálózat szavazott meg, tehát nem is Magyarország szavazta meg a Zsuzsi képét elsőnek. Szóval nagyon-nagyon szépen köszönjük azt, hogy most is elmesélted ezeket az élményeket, meg hogy tényleg ilyen szívvel mindig a Mária út ügye mellett állsz, úgyhogy nagyon köszönjük, és hát remélem, hogy nem sokára fogunk majd találkozni. Nagyon sok áldást és sok erőt a mai naphoz neked. Köszönjük szépen.
Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen még egyszer.
Köszönöm, Vég Gyulán és Zsuzsát hallottuk, és hát itt a műsor végén már csak nagyon röviden még pár információt szeretnénk mondani. Beavató zarándoklatok zajlanak minden szombaton Budapesten, egy órával korábbi innentől az indulás 10 órakor indul el a zarándoklat Normafán a Szent Anna kápolnától. Várunk mindenkit sok szeretettel, és hát egy a Zsuzsi által is említett Bodajcsatkajás zarándoklatra hívunk nagy szeretettel mindenkit szilveszterkor. Ez egy csodálatos, igazi, mély lelki tartalommal lévő óév és újév köszöntő hálaadó zarándoklat. Hívunk mindenkit szeretettel, a Mária út honlapján megtalálhatóak az információk. Következő műsorunk 2 hét múlva. Galgocini Szabó Zsófia voltam, viszontlátásra.
Mária Rádió. liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.
Istenem, jaj segítségemre!